Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökű, amen!
Nem a gonoszságé az utolsó szó, írja Várnai Péter atya. Lehet, hogy az olimpiai megnyitó gyalázatos jelenetére gondolt. A magyarázatot magyarázni mindig kockázatos dolog. Az utolsó mondat nem szerepelne itt, úgymint, akkor az igazak ragyogni fognak atyuk országába, mint a nap, akkor letagadhatnánk, hogy az evangéliumból származik. Miért? Mert a gonosz és fiai ellenség, az ördög munkálkodása ellenére mégiscsak lesz eredmény. Nem a gonoszságé az utolsó szó, hanem a jóság és a szépség erői győzedelmeskednek. Néhány nappal ezelőtt mutatta be Tamási József nyugalmazott váci egyházmegyés plébános atya, címzetes apát, püspöki tanácsos, a Bonum TV egyik alapítója, programigazgatója azt a könyvét, amelyben megörökítette, hogy plébános korában Martfűn, az ország egyetlen templom nélküli városában sikerült templomot építeniük. Szeretettel köszöntöm a vonalba Tamási József atyát. Halló!
Halló, igen!
Szeretettel köszöntelek, kedves József atya!
Üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit!
Köszönjük szépen! Kedves atya, nézzünk egy kicsit vissza a múltba, hogyan történt ez az egyedülálló esemény?
Mármint?
Hát, hogy Martfű városában sikerült nektek templomot építeni, ugye a rendszerváltás környékére datálódik ez, és ez abban az időben ennek a engedélyeztetése meg kivitelezése gondolom nem kevés munkába került.
Hát így igaz, tulajdonképpen nem én kezdeményeztem ezt, hanem már évtizedekkel ezelőtt, azelőtt az elődeim, de hiába, mert semmiféleképpen nem lehetett álmodni sem arról, hogy főleg Szolnok megyében, ahol az MSZMP kialakult, és ahonnan elindult a negatív áramlat, ahol először szüntették be az iskolába a hitoktatást, egy ilyen megyében és ebben a városban, ahol három nagy gyár volt, a cipőgyár, növényolajgyár, sörgyár, és épült a nagy szocializmus, hogy itt templom épülhessen. Tehát csak sajnálom Nagy Árpád atyát, meg Mári György atyát elsősorban, akik próbálkoztak néha, de semmire nem mentek. Végül tulajdonképpen én már 10 éve ott voltam Tiszafrodvári plébánosként, amikor úgy gondoltam, hogy legalább egy haranglábat jól lenne állítani a Martfűi temetőben, bár évente csak átlagosan talán egy katolikus temetés, ha volt, vagyis keresztény temetés, a többi mint polgári szertartás volt. De mégis ehhez nagy nehezen Kozmony Imre tanácselnök elvtárs még megadta az engedélyt, és így volt néhány talpra esett férfi, aki össze is hozta ezt a haranglábat.
Hát tisztázzuk, hogy nem a máltai szeretett szolgálatos Kozmony Imre atyától van.
Nem, igen. Igaz, nem. Amikor ez elkészült és a felszentelésre sor került, akkor én ott kijelentettem, majdnem azt mondhatom, hogy meggondolatlanul, mert nem is hittem, hogy ez tényleg igaz lesz esetleg, hogy lesz még máshol is harang ebben a városban, megszólal majd még máshol is harang, és lesz feszület más építményen, épületen is, mint ezen a kis haranglábon. És hát hála Istennek erre fölbuzdultak, és tényleg elkezdtünk mocorogni. Hát összesen 6-an jártak át a szomszédos 5-6 kilométerre lévő Tiszaföldvára templomba Martfűről, úgyhogy nagyon kevesen voltak igazán aktív keresztények. reformációsok meg talán ketten-hárman, meg egy evangélikus házaspár. Ennyi járt Lápmarcsiről a közel 10 000 lakosú városból, Tiszaföldvárra. Mégis hát én ezt nagyon forszíroztam, hogy most van akkor egyen templomépítés is. És akkor derült ki, hogy új városközpontot akarnak létrehozni. Na és akkor hirtelen nyilván az előbb említette, nem a szervezet szolgálat vezetője, hanem egy ugyanilyen nevű polgármesteri avanzsát úr megengedte, hogy álmodozzunk, akkor a városközpontban lehet egy református és egy katolikus templom. Aztán amikor sorra került az, hogy na most akkor kapunk ehhez telket, mert ingyen megígérte, de a választások után már elfelejtette, és 800-800 000 forintot kért mind a kettőnktől, reformátusoktól és tőlünk, de sikerült kihatszolni, hogy mégse kelljen ezt kifizetni. Itt telkünk már volt, de Marosi Izidor püspök, az javáci püspök szinte nem akart elhinni, hogy Jóska ezt komolyan gondol, az egy matfin templomépítés. Hogyha le is jött, hogy körülnézzem, hogy mi van, akkor már a szakközépiskolában kezdtem én misézni. Először havonta egyszer, aztán havonta kétszer, aztán már minden vasárnap délután 4 órakor. És ebbe kukkantott be a püspök, és ott azért már ott voltunk a 40-50-en, úgyhogy ez reménykeltő volt. Létrehoztunk egy alapítványt, Szent Tamás templom építése alapítvány, és jöhettek a adományok, persze nagyon kis összegek futottak be, úgyhogy nem sok remény volt még mindig arra, hogy ez sikerül.
Miért éreztétek szükségét annak, hogy több mint 20 év távlatából könyv szülessen a templomépítés történetéről? Nem is akármilyen könyv.
Hát nézd, erre már régen buzdítottak, hogy annyi helyen meséltem a templomépítéséről, különösen a pénzgyűjtésnek a különböző akcióiról, mert az egy mesébe jövő dolog volt, hogy sokan mondták, hogy ezt le kellene írni, ezt kár elfelejteni, mert ezt az utókor is kellene, hogy tudja. És így aztán most ráérő időmben egy kicsit jobban ráérek, nyugdíjasként, mint aktív koromban. Nekiugrottam én sok-sok segítséggel, de különösen egy szerzővel, egy szerzőtársal összehoztuk ezt a könyvet.
Hol lehet hozzájutni a most megjelent kiadványhoz? Illetve lesz-e még hasonló bemutató?
Hát a legegyszerűbb az aranymiseimen, mert most egész véletlenül éppen szentelésem 50. évfordulóját ünnepelem, és jó néhány helyre hívtak már, és hívnak még mindig aranymisét bemutatni, ilyenkor viszem magammal a könyveket, és akkor ott akár dedikálom is, hogy egy pár sort írok bele, és úgy adom szívesen 6000 forintért a színes, 150 oldalas, sok-sok illusztrációval, a templomnak a tervrajza benne van, a tervező mérnökről, Marosi Gáborról részletesen beszámolunk a könyvben, hogy hogyan is jött az ötlet, és hogy született meg az, hogy Szent Tamás legyen a védőszent, stb. Stb.
Hát tanúsíthatom, hogy nem csak abban egyedülálló ez a templom, hogy Magyarországon az egyetlen olyan város volt, ahol nem volt templom, és ahol ez megépült, hanem ez egy rendkívül látványos építészeti alkotás is. Sajnálom, hogy a hallgatóknak ezt nem tudom bemutatni.
Hát igen, integetni is hiába integetek, mint hogy a Bono televízióban szoktam integetni egy beszélgetés során. De azért talán látják így maguk előtt, ha elmesélem, hogy az egésznek az alaprajza és a felépítménye Tamás apostollal kapcsolatos. Szándékosan, hisz így kapta a megbízatást tőlem az építészmérnök, hogy Szent Tamás templomot kell építeni. És akkor neki beugrott, hogy a jeruzsálemi kereszt az egy egyenlő szárú kereszt, aminek a 4 sarkában van 4 különálló kis kereszt. Ez éppen Jézus 5 sebbére utal, amelyeket Tamás akart érinteni. Ha ezt bekeretezzük, akkor kapjuk meg ezt a bástyaszerű alakot. Ez lett a templom alaprajza. Tehát egy ilyen 4 sarkánál kiugró négyzet rajz, az alaprajz. Ugyanakkor az ablakoknak az ívei, a szentét megnyitó apszis, vagy maga a kupola az egész templomon, és a torony sisak mind homorú gúla, vagy homorú kúp-szerű kiképzés, ami pedig mind indiai stílusra emlékeztet. A Samárhát is különösen, ami megnyitja színes képekkel, festménnyel a szentélést. Hogy ettől lett egy ilyen kuriózumszerű, kicsit keleties hangulatú, de szándékosan, mert Tamás apostolnak így lesz a igazi otthona ez a templom. Ő ott halt, ugyanis vértem a halált, és hát úgy hozta a sors, hogy én ki is jutottam Indiába, még az építkezés előtt egy pár évvel, és imádkozhattam, sőt, misézhettem Szent Tamás kivégzésének a helyszínén Madrasban. Úgyhogy így a nevem is arra emlékeztet, hogy jó, ne felejtsem el, hogy volt egy Szent Tamás apostol. Szimpatikus is volt nekem ez a név. Volt olyan szolgálati helyem is, ahol Tamás atyának hívtak inkább, mint József atyának, mert a másik káplánt is Józsefnek hívták, és meg tudjanak különböztetni bennünket, én Tamás lettem.
Megbecsülik-e a martfűjek ezt a gyönyörű építményt, ezt a gyönyörű templomot?
Nem lehet általánosságban mondani, hogy igen, és az se, hogy nem. Mert van egy kis maga, akik nagyon aranyosak és nagyon boldogok a mai napig is, hogy van templomuk, és használják is a templomot. Az más kérdés, hogy sajnos a papjány miatt azóta, hogy én eljöttem Tiszaföldvárról, vagyis a Martfői területről, azóta áldozó pap nincs, csak diakonus. Ami azt jelenti, hogy egy diakonus több helyre járkálott a környékben, és próbálja megtartani a népet, de csak nagy ritkán tud szerezni papot, hogy mise is legyen, vagy gyóntatás legyen, vagy betegek szentsége legyen, hisz ezeket nem szolgáltathatja ki. Tehát ez egy nagy probléma. Az is gond, hogy a kultúra iránti kíváncsiság vagy érdeklődés az emberekben nagyon, nagyon ellaposodott. Én még rengeteg kulturális programot tudtam szervezni, már az épülő templomban, még tető nem volt a fejünk fölött, és hát már volt Sinkovics Imre, meg Halman Péter, meg Szolnoki Szimfonikus Zenekar, meg amit el lehet képzelni.
Meg a népszerű könnyű zenészekről nem is beszélve, a Szigora Robi.
Hát ők akkor jöttek, amikor én meghívtam őket, hogy adjanak egy hangversenyt az épülő templomi javára. És nem ebben a templomban, hanem az ugyancsak Tiszaföldvárhoz tartozó homoki területen lévő sportcsarnokban volt a fellépésük Szandival, Szikora Robi, és mondtunk harmadikat könnyű zene szakértő kellene, hogy eszembe jutott, hogy nem értem.
Atya, sajnos véget ért a műsorunk, gondolom, hogy még nagyon sokat tudnál mesélni erről. Megköszönöm a beszélgetést.
Hát annyit hozzá lehet fűzni, hogy legközelebb Albert Hirsán leszek most vasárnap délelőtt 10 órakor, aztán 18-án Soroksáron, ami könnyen elérhető, és akkor
köszönöm.
A könyvet is bemutatom.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, integetek a Mária Rádió hallgatóinak.
Köszönjük kedve. Szépen. Kedves hallgatóm, műsorunk végéhez érkezett, mely után hallgass meg Reményik Sándor Utolsó munkás című költeményét Hűvösvölgyi Ildikó előadásában. Elköszönünk tőled Varga Kata szerkesztő és Engler György technikai munkatárs nevében is Kohár László műsorvezető.
Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Reményik Sándor, utolsó munkás. A nap leszáll, és szőlőhegyed ormát aranyozza az alkony, Istenem. Munkásaidat látom fenn mozogni, apró bogárkák, serény hangyanépek, ki kapál, ki vesszőt metsz, ki szüretel. Munkálkodjatok, míg nappal vagyon, mondta, s elküldted mindannyiokat. Mentek, ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben. Verejtékük hult zord szőlőhegyedre, s felszállt áldozati páraként, s virágillat lett, édes öntudat és boldog tiszta lelkiismeret. Hogy sürögnek ott fönn a húnyó napban, aranyként csillan szürke hangya testük. Már készülődnek lassanként haza, egy óra még, és itt van a sötét. Sötét. Sötét, hogy száll a szörnyű szó. Éjszaka, hogy suhognak szárnyaid. Mi félelmes vagy, mi irtózatos. Még annak is, ki dolgozott napestig. Hát még annak, kit elhagyott a hajnal, és elhagyott a délelőtt, s a dél, s kit a hanyatló nap is így talál, hivalkodva és haszontalanul. Álltam valami messze piacon, és tarkaronyként ráztam lelkemet. Így tűnt a hajnal, így futott a dél, és így jött rám a késő alkonyat. Utolsó munkás és utolsó óra. Most itt állok a szőlőhegy tövén. Napszámodba szegődnék, Istenem. Egy óra még, és itt van a sötét. Ezt az utolsó.
Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Kedvan, évközi 17. hét.